Kedves hallgatóm! Júdás levelének egyik kiemelkedő mondata az, hogy küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Júdás elmondja, hogy miért kell küzdenünk a hitért. Valami történik az egyházban, és Júdás meghúzza a vészharangot. Ezt írja, mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Júdás levele, 4. vers. Akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Először ezt a mondatot kell tisztán látnunk. Ez valójában azt jelenti, hogy már korábban is írtak róluk. Az elő van jegyezve, görögül prográfó, azt jelenti, hogy előre megírni. Már mások is figyelmeztetéseket közöltek a hitehagyókkal kapcsolatban. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek. Ők a besurranók. A belopóztak az egyik legérdekesebb szó a görög nyelvben. Görögül pareizdünó. A dünó jelentése belépni. Az előtte álló eisz azt jelenti, hogy be, és a para jelentése az, hogy mellette. Tehát úgy fordítható, hogy vele együtt belépni, vagy ahogy Dr. Benson írja kommentárjában, oldalról belépni, besurranni a mellékajtón. A hitehagyók így kerültek be az egyházba. Már sok év óta gyülekezetben élek. Presbiteriánus gyülekezetben avattak lelkipásztorrá, de ma nem tartozom ahhoz a felekezethez. Mint fiatalember emlékszem rá, hogy gyülekezetünkben nagyon hangsúlyozták a hitet. Amikor elkerültem a felekezeti egyetemre, kezdtem felfedezni, hogy voltak olyan lelkipásztorok, akik gyakorlatilag a hit minden tételét tagadták. Ez egy egészen új világot nyitott fel előttem. Aztán, amikor a felekezeti szemináriumba mentem tanulni, rájöttem, hogy a liberális elem tovább erősödik. Eljött az a nap, amikor otthagytam azt a felekezetet, és más országrészbe költöztem. Ott beléptem egy másik felekezetbe, és amikor láttam, hogy abban is burjánzik a liberalizmus, szakítottam vele. Nem kitettek, hanem önként kiléptem. E hosszú időszak alatt megláttam, hogy ezek az emberek miként tudtak hatalmuk alá keríteni egy-egy gyülekezetet. A mellékajtón surrantak be. Úgy jöttek, hogy mást hirdettek, mint amit gyakoroltak. Nem a főajtón léptek be. Tehát nem mondták ki nyíltan, hogy milyen hitbeli alapon állnak. Sok laikus gyülekezeti lelkimunkásunkat becsapták ezek a lelkipásztorok. A Szentírás már jó előre figyelmeztetett ezekkel szemben. Például Pál apostol ezt írta a korintusi gyülekezetnek, mert az ilyenek álapostolok, csalómunkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. 2. Korintusi levél, 11. rész, 13., 14. és 15. vers. Az a kifejezés, hogy kiadják magukat, nagyon érdekes. Görögül metaschema tixontai, ami azt jelenti, hogy valaki megváltoztatja külső megjelenését azzal, hogy más külső magatartást ölt fel. Ez a sátán módszere. Évek folyamán láttam tucatnyi erős, kiváló gyülekezetet az ország minden táján, amely végül a liberalizmus áldozatává lett ennek következtében. Ez a legcsalóbb módszer a világon. Hadd mondjak el egy példát az egyik gyülekezetből. Nem említem a helység nevet, mert nagy az esély rá, hogy te is ismersz ilyet azon a területen, ahol élsz. Egyszer voltam egy gyülekezetben, ahol Isten igéjét hirdették, az emberek megtértek, és a szívek áldást nyertek. Aztán a lelkipásztor nyugalomba vonult, vagy visszalépett, és egy új ember tűnt fel a színen. Amikor találkozott az egyik bizottsággal, és beszélgetett a vénekkel, megkérdezték tőle, hogy milyen a tanításbeli állásfoglalása. Biztosította őket, hogy hiszi a hit összes nagy tantételét. Később megfigyelhettük, hogy a mellékajtón lépett be, mert igazából nem hitte el azokat. Csak úgy színlelte, mintha vallotta volna a hit alaptételeit. És az az érdekes, hogy bemutatkozó prédikációja úgy hangzott, mintha egészséges volna a tanításában és a hitében. Valószínűleg olvasta Spurgeont, vagy Warfieldet, vagy G. Campbell Morgant, és elég sok anyagot kölcsönvett tőlük, hogy jó prédikációt mondjon. Amikor meghallgatták, a gyülekezet azt gondolta, hogy ez a fiatalember megfelelő lesz. Tehát meghívták lelkipásztoruknak. De ne felejtsd el, hogy a mellékajtón lépett be. Nem hitte el azt a tanítást, amit prédikált. Hamarosan felfedezték, hogy liberális prédikátorral állnak szemben. Általánosságban a fundamentális gyülekezetek úgy gondolják, hogy egy-egy lelkipásztor menesztése nem jó módszer, ezért inkább eltűrték. Én azonban úgy érzem, hogy mivel a mellékajtón jött be, ezért ki kellett volna rakni a hátsó ajtón. De nem ezt tették. Jelenleg is ismerek 2-3 gyülekezetet, amelyeket olyan emberek tettek tönkre, akik annak színlelték magukat, amik nem voltak. Gondolj arra, hogy mit mondott Júdás. Akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre, vagyis már korábban írtak róluk. Júdás ezt mondja, nem valami újról beszélek nektek, mert már mások is írtak erről, és figyelmeztettek a bekövetkezendőkre. Pál apostol ismételten óvta a gyülekezeteket a hitehagyóktól. Amikor legutoljára ment Efézusba, akkor elbúcsúzott az efézusi vénektől, és erre figyelmeztette őket. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Apostolok cselekedetei 20. rész, 29., 30. és 31. vers. Jó lehet, Pál óvta őket a hitehagyóktól, eljött az az idő, amikor az efézusi gyülekezet beadta a derekát a hitehagyóknak. Pál apostol figyelmeztette a fiatal prédikátort, Timóteust is. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. 2. Timóteusi levél, 3. rész, 5. és 6. vers. Korunkban az egyik legnagyobb mozgalom a női biblia tanulmányozási összejövetelek létesítése az egész országban. Ezekért hálát adok Istennek, de nagyon kell vigyázni, mert lehet valaki igen eredményes, és közben megpróbál besurranni a mellékhajtón. Az egyház történelemben sohasem voltak a nők körében teológiai tudósok, és ez valóban különös tény. Az is igaz, hogy a nők előkelő szerepet játszottak sok kultuszban és eretnekségben, amelyek beszüremlettek az egyházba. Nem vagyok tekintély ezen a területen, de úgy tűnik, hogy a nők finomabb fölépítésűek, mint a férfiak. Érzékenyebbek, és jobb a megfigyelő képességük, mint a férfiaknak. Ezért nagyon finoman kell velük bánnunk. Sokkal óvatosabban kezelem az órámat, mint az autómban levő motort. Súlyos veszedelem, és ennek már más lelkipásztorok is hangot adtak az országban, hogy ezek a női mozgalmak teljesen a gyülekezeten kívül működnek, és egyetlen gyülekezettel sincsenek kapcsolatban. Ez igaz az ifjúsági mozgalomról is, ami mostanában bontakozik ki. Rádiós szolgálatomban is felfedeztem, hogy helyi gyülekezettől függetlenül ténykedem. Azonban igenis próbálok a helyi gyülekezettel összhangban működni, és úgy vélem, hogy mindezeknek a mozgalmaknak együtt kell munkálkodniuk a helyi gyülekezetekkel, ha azok a Biblia alapján állnak. Pál apostol figyelmeztet arra, hogy a hamis tanítók a mellékajtón lépnek be, és azt hiszem, hogy bármilyen mozgalmat, amelyről úgy tűnik, hogy Isten lelke megáldja, vigyázattal kell kezelnünk, mert az ördög is igyekszik belépni a mellékajtón, ha sikerül. És ha arra gondolsz, hogy ördögként lép be, akkor tévedsz. Fullajtárjai úgy színlelik, hogy a világosság szolgái. Bármelyik mozgalom végső savállósági próbája az, hogy mit tanít Jézus Krisztus személyéről. Ha tagadja Krisztus istenségét, akkor azonnal kihúzhatod, és nagyon vigyázatosnak kell lenned Krisztus istenségének kérdésében. Sokféle módon tagadhatják Krisztus istenségét, és mégis azt a benyomást keltik, hogy ténylegesen hisznek benne, mint a világ megváltójában. Simon Péter figyelmeztetése a következő. De voltak a nép körében hamis proféták is, mint ahogy közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta. Így gyors pusztulás hoznak magukra. Péter 2. levele, 2. részének 1. verse. Pál apostol pedig ezt a figyelmeztetést írta a Galatákhoz. A befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Galatákhoz írt levél, 2. rész, 4. vers. Vigyázzunk minden mozgalomra, mert a gyülekezeten kívüli szervezetek eltévedhetnek, hiszen a sátán szolgái várnak arra, hogy belépjenek közéjük az oldalajtón. Júdás ezt írja róluk: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Természetüknél fogva istentelenek, és a következőket cselekszik: eltorzítják és tagadják Isten kegyelmét, ami Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és tagadják az Úr Jézus Krisztus istenségét, ami egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Istentelenek. Ez azt jelenti, hogy kihagyják Istent az életükből. Fontos kiértékelnünk, hogy az Isten igéjét hirdető ember istenfélő-e vagy nem. Ámulva hallottam egy házaspárról, akikről azt gondoltam, hogy jó a lelki meglátásuk. Részt vettek egy bibliaoktatónak az osztályán, és nagyon meghatódtak a tanításán. Valójában kiválónak tartották őt. Készek voltak eltűrni még azt a tényt is, hogy az ige magyarázónak nyilvános szerelmi viszonya volt egy nővel a feleségén kívül. Valaki kiváló ige magyarázó és tanító lehet, és ugyanakkor tagadhatja Istent. Meg kell figyelnünk az életüket. Vajon bemutatják-e Istent az életükben? Kicsapongás. Ez is sokat mondó szó. Feltételezem, hogy ezzel rokon szó a törvénytelenség, az arrogancia és a kéjvágy. Az ebben a bűnben élő ember csak a maga kívánságával törődik, még akkor is, ha azzal megsérti mások érzékenységét. Júdás azt mondja, hogy az istentelen emberek kicsapongásra, erkölcstelenségre fordítják Isten kegyelmét. Pál apostol figyelmeztette a Galáciában élő hívőket arra a veszélyre, amikor Isten kegyelmét szabadosságra fordítják, és megengedik, hogy úgy éljenek, ahogy nekik tetszik. Ezt írja: mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 13. vers. Korunk hitehagyását a súlyos erkölcstelenség jellemzi. Az erkölcsiségre mutató minden nagy igei alapelvet elvetettek, és az úgynevezett új erkölcsiséget követik. Nagy a veszély országunkban, mert az egyház megtűri és leplezi a súlyos erkölcstelenségeket. Egy író mondta, hogy a világ egyik baja az, hogy az emberek összetévesztik a szeretetet a szexel, a pénzt az ésszel, és a tranzisztoros rádiót a civilizációval. A mai hitvallás Dr. Wallace Petty szerint a következő hat tételben állítható össze: Isten az ábrándozó elme alkotása, a vallás a valóságtól való elmenekülés mechanizmusa, az ember egy felmagasztosult gorilla, aki túl sok kérdést vet föl, és túl sok kívánságot nyom el. Az erkölcs az ízlés kérdése. A szeretet művészet. Az élet szélhámosság. Egyesek ezt a hitvallást gyakorolják korunkban. A körülöttünk levő kicsapongást az igazsággal való durva visszaélés jelzi. Egy másik kifejezés a szándékos gonoszság. A házasság tönkrement, és lényegtelennek tekintik. azzal élnek, akivel akarnak, és teljesen figyelmen kívül hagyják azt az erkölcsiséget, amely felépíti az otthonokat, és felépíti a nemzetet. Még a századforduló táján mondta egy vezető férfi oktató, üzletemberek, törvényszakértők és más vezetők nagy csoportja előtt. Elharapózott az erkölcstelenség a polgári és katonai körökben egyaránt. Azt mondta, hogy az erkölcsi romlás országos problémává lett, és szükség van az erkölcsi vezetés megszilárdítására a fiatalok körében. Imádkozzunk! Istenem, hálát adok igéd figyelmeztetéséért. Erőt kérek ahhoz, hogy szembeszálljak az erkölcstelenséggel és a világban elburjánzott bűnökkel, hogy tisztán és szentül őrizzem meg magam e világban, a te kegyelmed által. Ámen.